volt egy ilyen nagyon szép íve a győri éveknek, mert tényleg a felnőtt csapat az felkerülve legfiatalabb, viszi a labdákat, viszi a mezeket, nem tudom, és akkor ebből szépen felnőtt játékos, aztán meg az utolsó évben csapatkapitány is voltam, ugye innen kaptam a válogatott behívót is. Szerintem egyébként jót tett ez az egész új kezdet a lányoknak. Tehát, hogy nyáron én tökre azt éreztem ezen a ruandai selejtezőn, ahol nagyon szépen az első elveszített meccs után hoztuk ugye az összes meccset, hogy így kezd összeérni a társaság, jót tesz az új rendszer.
Hogy hívják azt a kosarast, a golomán?
De nekem van egyébként egy jó kis összeesküvés elméletem erről az egészről.
Valaki megvásárolja az Euroliga címet, valaki meg megnyeri.
Ezt nem akartam, hogy ezt is kimond.
Nem menő Dubájból képet feltölteni az Instagramra.
Forintot nem költöttél Netflixre, még most mond.
Nagy szeretettel köszöntjük a nézőinket és a hallgatóinkat a Neked Elmondom Podcast legeslegújabb adásában. Jelentkezik Nagy Levente és Golomán György, valamint a mai vendégünk Török Ági, a magyar válogatott csapatának az ékes tagja, valamint az NK Pécs idei szerzeménye. Szia Ági, köszöntünk!
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást!
Örülünk, hogy itt vagy, én is köszöntök mindenkit. Már tavaly akartuk egyébként ezt a részt így összehozni, így a válogatott után, aztán kicsit eltoltuk, de most így a negyedik évad második epizódjában köszöntünk itt a stúdióban. Sok témával készültünk egyébként, nyilván Áginak a karrierjébe belemegyünk, utána beszélünk a válogatott szereplésről, mind a nyáriról, mind az EB-s részről, aztán a klubcsapatról, átigazolásról, és erről a kezdeményezésről is, amiben részt vettetek együtt a Ninával. Szóval nagyjából ezek lennének, iratkozzatok fel YouTube-on, Facebook-on, TikTok-on, Spotify-on, mindenhol megtaláltok minket Neked Elmondom név alatt. És hát természetesen a szokásos kérdéssel kezdünk, amit a Gyuri fog feltenni neked.
Igen, ezt mindenkitől megkérdeztük, meg szoktuk kérdezni, hogyha három embert el kellene hívnod, élő, halott fiú, lány, egy vacsorára magadhoz, akkor ki lenne az, ki lenne ott a te asztalodnál?
Az első és legfontosabb az anyai ágról a nagypapám lenne. Nem kell belemenni, nagyjából annyit kell tudni róla, egy igazi ilyen erdélyi mérnökember volt, szabad idejében szobrászkodott a kis nyaralójában ott Marosvásárhelye mellett, és vele nagyon szívesen felzárkózik így az élet nagy dolgaiból. Uh-huh. Őt így jobb lett volna jobban megismerni. A második az Roger Federer, nekem ő így a nagybetű sportoló, a legtöbb szempontból szerintem érdemes felnézni rá, és vele egyébként tökre így elbeszélgetnék arról, hogy milyen, így, tehát hogy egy egyéni sportolónak azért más szempontok vannak egy csomó szempontból, mint egy csapat sportolónak, szóval erre szerintem tök jó lenne beszélgetni. A harmadikon nagyon sokat gondolkoztam, mert ők ketten állandó tagok lennének ennél a vacsoránál, de a harmadik az nem volt tiszta, és amúgy arra jutottam, hogy a Trump adminisztrációból választanék valakit, ugye most ez egy nagyon hot topic, tehát hogy mindenki, minden, nem tudom, gazdasági, aktuálpolitikai, pénzügyi podcastban elhangzik ugye az egész, hogy most ütöttek be őt, és senki nem tudja, hogy mit lehet várni tőle, és valakit leültetnék így a stábjából, hogy így mire számítsunk a következő időszakban. Úgyhogy nagyjából ők lennének, kicsit vegyes a társaság, de rájuk gondoltam, igen.
Amúgy én most ez alapján, amit így elmondtál, most ez egész témát megváltoztatom, hogy mikről beszélnénk, mert amúgy tök érdekeseket mondtál. Tehát teniszről is beszélnék szívesen, Trumpról is, majd Gyuri, hogy pont előtte beszéltünk erről, szóval tehát, hogy kell majd még egy epizód.
És akkor a belső titkokra vagy kíváncsi, vagy pedig csak így, hogy mik a tervek?
Elsősorban, hogy mik a tervek, mert azok lennének a jobb hatással.
Izgulsz kicsit?
Nem tudom, mire számítsak. Nem tudom, mire számítsak, és ez a bizonytalanság feszít szét a legjobban. Úgyhogy egyszerűen kíváncsi lennék, mert hallani mindent, és annak az ellenkezőjét is. De egyébként a belső titkok is azért érdekelnek.
Azok az igaziak.
Azért egy nagyon érdekes személyiség ember került most a világvezető nagyhatalmának az élére, és szerintem lennének itt titkok.
Az biztos. Nézd egyébként a beavatást?
Nem, nem néztem. Nem néztem, ti néztétek?
Én nem néztem, én sem. Csak a...
Hogy lehet nem nézni?
Csak a pár sortot láttam a mai napon, hogy például meg az Elon Musk, ugye. Azt nem láttam?
Ja, igen.
Nem?
Igen, az
igen. Az hozzám is.
Tehát elég voltak érdekességek, amire lehetett számítani, de mondjuk a 4 évvel ezelőtti beiktatás előtti ugye Fehérház lerohanásához képest igazából megúsztuk simán.
Abszolút.
Érdekes lesz, mert ahogy beavatták, beiktatták, ahogy fordítjuk, egyből csomó rendeletet hozott, tehát visszafont párat, amit a Biden hozott, utána már beindult egyből itt, amiket ígért. Én szerintem éjfél utánig is néztem, érdekes voltam úgy.
Igen, ez az ő stílusa szerintem, ez a nagyon szimpadias, teátrális döntéshozatali mechanizmusok, úgyhogy nagyon érdekes.
Ja. Hát kíváncsiak leszünk. De egyelőre most akkor maradjunk egy kicsit még a kosárlabdánál.
Igen.
Beszéljük, a következő meccsetek a Szexárd ellen lesz szombaton, valamint utána ismét válogatott összetartás van. Úgyhogy most menjünk bele a válogatott vonalba, vagy a pécsi vonalba. Vagy menjünk bele abba, hogy te alapvetően győri lány vagy. Most már azt is tudjuk, hogy erdélyi felmenőkkel.
Bizony.
És te ott voltál, mondhatni a karriered 90%-ában, és idén döntöttél úgy, hogy kipróbálnál valami mást.
Így van. Én Győrben fogtam labdát, tehát hogy a Ultimate győri vagyok. Uh-huh. Ott kezdtem el kosarazni, és ott jártam végig itt az utánpótlás éveket, és ugye volt egy ilyen nagyon szép íve a győri éveknek, mert tényleg a felnőtt csapat az felkerülve a legfiatalabb, viszi a labdákat, viszi a mezeket, nem tudom. És akkor ebből szépen felnőtt játékos, aztán meg az utolsó évben csapatkapitány is voltam, ugye innen kaptam a válogatott behívót is, és a többi, és a többi. Tehát, hogy nagyon, nagyon, nagyon kerek sztori volt, és tehát, tudjátok, tehát nagyon nehéz a nevelőegyesületet eljönni, tök mindegy, hogy azt 16 évesen léped meg, vagy 26 évesen léped meg, és már így érett bennem a gondolat, és tavaly télen fogalmazódott meg bennem ilyen nagyon határozottan, hogy most el szeretnék jönni, bármennyire is nehéz, ki szerettem volna próbálni magam máshol, és tudjátok, olyan volt, mint egy ilyen hosszú kapcsolatot így lezárni, és ráadásul nem egyszer, hanem vagy 20-szor, mert le kell ülni ilyenkor a vezetőedzővel, a menedzsmentnek a tagjával, akik gyerekkorod óta látnak, tehát a mindenkivel, az irodában dolgozókkal egyenként, és átbeszélni. Tehát, hogy én szerintem tavaly egy ilyen 20-30 szakítást megcsináltam.
Igen.
És a klubon belül. És nagyon, szóval brutálisan nehéz volt. És, de kiszedtem volna magam próbálni máshol. Úgy éreztem, hogy most ahhoz, hogy ilyen szintet lépjek, ahhoz kellenek az új ingerek, mert kicsit így vissza szerettem volna találni önmagamhoz lényegében, így röviden tömören ennyi volt a váltásnak az oka.
És ezt megnehezítették ezek a felek, akikkel szakítanod kellett, vagy pedig megértőek voltak? Tehát ezeken a szakításokon ez úgy zajlott, hogy létszi ne, vagy pedig megértették, hogy te ezt a döntést ezt meghoztad, és hogy akkor, ha esetleg majd visszatérnél, akkor tárgyakkal válunk.
Abszolút az utóbbi. Tehát nagyon megértő volt mindenki, nagyon tudták, hogyha már én így döntök, akkor annak megalapozott okai vannak. Nagyon, tényleg nagyon szupportív volt az egész győri közeg, és tényleg abban maradtunk, hogy várnak vissza sok szeretettel, ha úgy döntenék. Úgyhogy nem nehezítették meg igazából nekem kellett meghoznom a döntést, és ez volt a legnehezebb része.
Szerintem érezhetően jót tett neked egyből nyáron. Mert volt ugye a ruandai előselejtező, ott már megvolt, hogy a Pécsnek voltad, nem? Akkor már hivatalos volt.
Igen, akkor már megvolt.
És akkor én ott úgy láttam, ahogy néztem a meccseket, hogy egy ilyen teljes változás volt így a játékodban, és jól is szerepeltetek ott, tehát egyik legnagyobb közreműködő voltál ebben. Milyen tapasztalatokat gyűjtöttek ott meg ott? Hogy néz ki, mi a következő lépés? Hogy néz ki ez?
Az elejére a kérdésnek visszatérve tényleg jót tett. Tehát én már nyáron éreztem magamon. Tehát, hogy így leesett egy nagy kő a szívemről, meghoztam egy döntést. Már egyébként júniusban lejöttem Pécsre egy kicsit itt edzeni, akklimatizálni, ami szerintem jó is volt, mert ezután a ruandai túra után, ez ugye augusztus közepe végén volt, szeptemberben jöttem le igazából utána Pécsre össze, tehát ott már fel kellett venni a ritmust, de jót tett tényleg, nagyon éreztem magamon a felszabadulást, ugye a válogatottban is volt egy váltás, vezetőedzőváltás, a stáb is egy kicsit átalakult, tehát ott egy ilyen óriási ilyen fresh start érzés volt, és szerintem jól jöttem ki belőle abszolút. Ugye ez a ruandai túra is tök jól sikerült a csapat szempontjából, mert megnyertük ezt a VB előselejtező tornát, és akkor ezzel lényegében most majd 2026-ban folytatjuk ezt a vonalat, és ott lesz egy ilyen selejtező torna, aminek ugyanolyan a felépítése, mint a februári olimpiai selejtezőnek volt, hogy négy csapat lesz, és akkor abban az első három az kvalifikál a 26-os világbajnokságra. Úgyhogy most hasonló cipőben vagyunk, mint februárban voltunk, csak most reméljük, hogy egy kicsit sikeresebb lesz a végkimenete.
Igen, mindenképpen. Az is egy fájdalmas pont volt, és ez a februári pont így egy évvel ezelőtt, igen.
De pont egy évvel ezelőtt lett volna.
Igen.
Pont egy év volt.
Úgyhogy most majd újra tudjuk írni ezt az egészet, és tök jó lenne világbajnokságra kijutni. Németországban lesz, úgyhogy ez szerintem tök jó. Tök jó kis helyszín. Minden adott.
Igen. És amit mondasz, hogy mint hogyha leesett volna egy kő, vagy egy valami nyomás a válladról, ahogy elhagytad Győrt, ugye? És meghozta ezt a döntést. Ez érdekes, mert az előző részben, két résszel ezelőtt a Takács Kristóf volt bennálunk, aki ugye a Körmendről nevelőegyesületéből ment el Sopronba, és ő is hasonlókat mondott, hogy így, mint hogyha egy dobozból így kitörnél. És én csomószor is a karrieremben ezt már átéltem, hogy amikor ugyanazokkal az emberekkel, vagy nyilván volt neked nagyon sok csapattársad, különböző légiósok, edzők, attól függetlenül, de attól függetlenül, hogy Győrben vagy, és ugyanabban a közegben vagy, egy idő után így egy ilyen akarva-akartanul így betokozódsz egy dobozba. És ugye mondjuk egy ilyen dolog történik, hogy csapatot váltasz, megnyílnak olyan dolgok a játékodban, amit nem is tudtad esetleg, hogy azok léteznek. Olyan dolgokat tudsz csinálni, felszabadulsz konkrétan. És érdekes, hogy ezt mondod, mert mondom, a Kristóf is ugyanezt mondta, meg én is akkor nagyon sokszor átéltem, hogy akár az is, hogy egy nyárig elmegy a kosárlabdától, és új reset van az agyban, tudod?
Pontosan, nagyon, abszolút, én ennek éreztem a pozitív hatását, és ugye nagyon, tehát ez szerintem speciális helyzet, hogy ezt 26 évesen léped meg, tehát hogy akkor már úgy benne vagy a karrieredben valamennyire, úgy már letettél valamit az asztalra, már úgy tudsz magadról dolgokat, így taktikai mindenhogyan, és akkor valahogy ilyenkor is tudnak újat adni, új impulzusok. Nyilván nagyon fontos, hogy szakmailag milyen környezetben mész szerintem. És nekem ezért volt a Pécs egy nagyon, nagyon jó és hívogató opció, mert a Zsajko Gyokicsal tudok együtt dolgozni. Előtte, mielőtt ideigazoltam, egyeztettünk többször telefonon, abszolút részletekben menően arról, hogy mit szeretne tőlem, mit vár tőlem. Nyilván ő is gyerekkorom óta látott játszani, és tudja, hogy mit tudok, és mi van még a játékomban. Úgyhogy szerintem a szakmai környezet is fontos, de konkrétan, tehát hogy erre kutatások vannak, hogy az új környezet az agyadnak az új területeit mozgatja meg. Tehát ezt sajnos nem tudod lemodellezni, hogyha a hazai környezetedben maradsz, és nyilván nagyon szép és nagyon romantikus, hosszú távon ugyanannál tudnál maradni, de hogyha az adott személynek nem a legjobb, egy ilyen rövid pályafutás van, mint egy ilyen sportolói pályafutás, akkor szerintem ezeket meg kell lépni.
Igen. És az meg, hogy 26 éves vagy, az szerintem teljesen más mindenkinek a karrierje. Tehát teljesen más, hol vagy te most, mint mondjuk valaki 22 éves korában van. Máskor érünk meg dolgokra, máskor van a prime-unk, mi a prime magyarul? Mindegy, a prime-unk, tehát nekem is van egy csomó csapattársam, amikor egyetemen voltunk, az volt nekik a top-top. És azóta mindenki azt hitte, hogy ők ilyen meg olyan pénzeket fognak keresni, és azóta van, aki már nem is kosarazik. Tehát szerintem ez, hogy most 26 évesen lépi ezt meg valaki, az igazából neked most jött el az idő, úgyhogy ez most kell ezt kamatoztatni.
Hát igen, remélem, hogy így lesz. Ja. Remélem, hogy így lesz.
És akkor összességében ezt az elmúlt 6 hónapot így hogy élted meg? Most azt nézzük, hogy sajnál kiesedek az Európa kupából, de egyébként meneteltetek, tehát pozitív sztoriként lehet megélni. Bajnokságban is ott vagytok így a középszakasznál. Mi a cél még így az idei szezonra?
Eddig nagyon, nagyon pozitívan élem meg ezt a szezont. Nyilván tök jó lett volna a legjobb nyolcba kerülni az Európa kupába, meg jó lett volna egy-kettővel kevesebb vereséget begyűjteni a magyar bajnokságba, de összességében szerintem nagyon pozitív az, ahogy eddig állunk, mert mindig volt valami, mindig voltak nehézségek, és tényleg nekem az az érzésem, hogy ez a pécsi csapat szépen össze fog állni a rájátszásra, amikor a legfontosabb, és a rájátszás előtt pedig így az alapszakaszban egy tök jó pozícióban vagyunk. Tehát, hogy nekünk alapvető cél, hogy négybe szeretnénk kerülni, és én nincsen kétségem a felől, hogy ezt fogjuk tudni hozni, és onnantól kezdve pedig szerintem egy nagyon érdekes versenyfutás kezdődik majd. Ugye már az elődöntő is nálunk is 3 győzelemig fog menni, ez az első szezon, hogy így nyomjuk. Úgyhogy azt szerintem nagyon szép kis csaták lesznek, tökre kiegyenlített ez a női A csoport idén, tehát szépen összeért az eleje a mezőnynek, mindenki megverhet mindenkit, és én úgy gondolom, hogy nagyon, nagyon jó kis tavasz elé nézünk. Most a nemzetköziről meg csak annyit, hogy tényleg tapasztalatszerzésnek szerintem nagyon jó volt, szépen tudtunk fejlődni egyik meccsről a másikra, ugye négyszer játszottunk a Csironával, ami egy tök jó ilyen erőfelmérő volt, hogy hol is tartunk egy ilyen európai top csapattal szemben. Úgyhogy egyelőre nagyon pozitív, tényleg itt Pécsen az a mentalitás, hogy a munkában hisznek, és tök jót tesz ez mentálisan, hogy tudjátok, úgy lépek a parkettről, hogy tudom, hogy mi tényleg mindent megtettünk. Azért, hogy itt a legtöbb jön ki belőlünk, és lehet, hogy ez néha egy kicsi fáradtságot szül, egy kicsi mentális fásultságot szül, de szerintem ez fog nekünk visszajönni majd tavasszal, és ez lesz egy ilyen komparatív előnyünk, ha úgy tetszik.
Nagyon szép. És akkor a zsironai kávézókat megfogadtad a tanácsaimat, vagy inkább a Giuliára hagytad, hogy ő vezessen téged bele a zsironai életbe?
Hát Gyuri, ki se tettük a lábunkat a hotelből konkrétan.
Mert kétszer is volt alkalmatokra.
Igen, kétszer is voltunk, meg ugye találkoztunk a reptéren, és akkor beszéltük ezt a kávézós dolgot, de az Ibis Hotelbe töltöttük ezt a kétszer-két napot sajnos. Hát úgyhogy majd legközelebb talán.
Hát kit, jó helyek van Zsironába, Gyuri nekem is mutogatta. Az a mexikói, az nagyon jó, ahol voltunk. Az nagyon jó volt.
Igen, igen. Igen, sajnos ezen a reptéri nagyon későn észleltem fel, hogy ti is ott vagytok a reptéren, és akkor már el voltam kerítve, nem tudtam oda menni hozzátok köszönni, de igen. Na mindegy, azért akkor bízunk benne, hogy így, ahogy mondod, össze fog állni a szezon végére még jobban a csapat. És hogy erősen fogjátok befejezni a szezon.
Egy-két szóval nem beszéljünk az őszi válogatottról, tehát arról szerintem mindenképp, hogy az ott úgy nagyon váratlan jött, hogy a Bulgária és Szlovénia volt, ha jól emlékszem, akitől kikaptatok. Igen. Azt szerintem mindenkinek meglepetés volt. Na, hogy éltétek meg így belülről, vagy mi volt szerinted így az oka, amiért ez így történt, és mit kell változtatni a következő két meccsre, ami most már nagyon közel van?
Hát igen, ugye ott szerintem, ami ilyen nagyon váratlan volt, és ilyen arcolcsapás volt, az a hazai bolgár-kelleni vereség volt. Tehát ott lényegében ugye az volt a felállás, hogy ők honosítottak egy centerposztos játékost, a Hillsman-t, és volt egy nagyon erős játékkapcsolat közte és a Hristova között, és lényegében ők leiskoláztak minket, most ezt kell szépíteni. És tudja, tipikusan az a felállás volt, amikor ők kijöttek, eljöttek Piskolcra, nem tudom hány ezer ember elé, és nem volt mit feszíteniük. Mi meg nem úgy kezdtünk, ahogy szerettünk volna, egy ilyen rossz loopba belekerültünk, és ugye vannak azok a sikersztorik, amikor ebből ki tudsz jönni, és van, amikor beleragasz 40 percen keresztül, és itt konkrétan ez volt a helyzet. Nagyon durva volt megélni, és nagyon nehéz rá egyébként bármilyen magyarázatot találni, és ugye ennek az egész válogatott ablaknak az a szépsége, hogy 3 nap múlva megint 7 meccset játszol, tehát hogy még el kell utaznod Szlovéniába, próbált, tehát hogy nincs idő azon gondolkodni, hogy te most mit csináltál, uh-huh. előző meccsen mennyire rontottad az esélyedet. Próbált neki esni a szlovénoknak, de valahogy azt abba a 10 napban egyszerűen nem volt bennünk elég kraft, és nem voltunk olyan helyen mentálisan, hogy ebből ki tudjunk jönni. Uh-huh. Úgyhogy most feladtuk magunknak a leckét, tehát nagyon, nagyon nehéz helyzetbe kerültünk az EB-k jutás szempontjából, és igazából az a helyzet, hogyha mi, tehát no question, hozni kell mind a kettő februári meccset.
Tehát, és akkor is számolgatni kell, hogy
és akkor is még más, így
igen.
Imádkozol, hogy jól alakuljon a többi eredmény, mert ugye az van, hogy 16 csapat jut ki, viszont ezt az EB-t most nyáron 4 ország rendezi. Tehát, uh-huh. tehát ők már ugye alapból kim vannak, és akkor 12 hely kiadó, abból 8 csoportás, és akkor 4 csoport második. Úgyhogy itt most erősen kell láttempózni. És nehéz helyzet, de ha meg lebutítjuk, akkor meg mit tudsz csinálni? Oda megyünk, és tényleg vált-válnak vetve, ami a csövön kifér, úgy kell játszanunk februárban, tehát itt most nincs mese, meg nincs mit, nem kell ezt túl gondolni, csak oda kell menni, és hozni kell mind a kettőt.
És bocs, hogy nem vagyok felkészülve, de akkor a mi csoportunkban is van egy rendező? Vagy
nem,
a mi csoportunkban
úgy van,
nincs?
Most a 4 rendezőt azt egy külön csoportba tették. Németország, Csehország, Olaszország, és mindjárt mondom neked, görögök.
Mm-hmm. És akkor ők 4-en vannak egy csoportba?
Nem, ők
4-en egy csoportba?
Hát úgy, ők automatikusan játszanak egymással?
Játszanak egymással ezekben az ablakokban, de kint vannak automatikusan, csak ugye a sorsolásnál számít majd, hogy ki hányadik helyen van ebbe a selejtezős csoportba, úgyhogy
Igen, mert nálunk is hasonló van, tehát nálunk is többen rendezik, és emlékszem, amikor a sorsolás volt, mi nagyon imádkoztunk, hogy nálunk is 4-es csoportok vannak, és hogy nehogy valaki, mert nálunk nem úgy csinálták, mint nálatok, hogy összerakták őket, hanem szépen elszórták őket különböző csoportokba. És ugye egy csoportban vagy valakivel, aki már rendező, akkor ugye egyel kevesebb hely van a kijutásra. Mert ugye adtak, hogyha ők negyedikek, például Ciprus, itt egy csoport a negyedik lesz, de attól függetlenül ki fognak jutni, hogy ott két másik csapat van még erre, úgyhogy imádkoztunk nagyon, hogy ne így legyen, nem is így lett, de hát így is mi is nehéz helyzetben vagyunk, azért maradjuk annyiba.
Igen, most nem túl rózsás a helyzet egyik fontos.
Nektek is, meg nekünk is kettőből kettőt kell hozni ezen a selejtező most ez.
Aztán meg imádkozni, nem két oldalon, hogy
igen. Na jó, lehet, hogy a február sok imát el fogunk mormolni.
Igen.
És hogy jöttök ki az új edzővel? Tehát nagyon-nagyon más, amit kért tőletek, vagy igazából próbált az előző dolgokra építeni, és vagy pedig az egész teljes szisztémaváltás volt a Völgyi Péter Petinél?
Én úgy gondolom, hogy sok mindenben változott a taktika, változott az, hogy hogyan áll hozzánk, és hogyan áll ez az egész válogatottas. De ez ugye tök érdekes, mert a Norbinak csak a válogatott volt, a Peti meg folyamatosan ugye a klubcsapata mellett csinálja ezt az egészet, tehát más ritmusban jönnek mindig. Szerintem egyébként jót tett ez az egész új kezdet a lányoknak. Tehát, hogy nyáron én tökre azt éreztem ezen a ruandai selejtezőn, ahol nagyon szépen az első elveszített meccs után hoztuk ugye az összes meccset, hogy így kezd összeérni a társaság, jót tesz az új rendszer, jót tesz, tehát hogy Norbi nagyon sokáig volt, és a legsikeresebb válogatott ére volt hosszú-hosszú évek után, szóval elidegeníthetetlen, hogy milyen eredményt tett le az asztalra, csak ugye az is, ugye már visszatérjelem ebben a beszélgetésben, hogy egy idő után kell a váltás, és kell az új kezdet. Én abszolút úgy érzem, hogy a lányok ebből profitáltak, meg ugye válogatott ebből profitált. És látjátok, hogy augusztus végén volt egy ilyen tök jó ritmusunk, tökre így összeállt az egész, mindenki így istenítette ezt az egész szituációt, és konkrétan pár hónappal később novemberről meg ott voltunk, hogy mindenki csak a fejét fogta. Szóval érdekes fordulatok vannak ebben a történetben is, de összességében én azt gondolom, hogy hozott újdonságokat a Peti, és egy csomó lánynak komfortosak ezek az újítások, meg úgy csapatilag szerintem érti, hogy mik az erényei ennek a csapatnak, és ahhoz próbál igazodni, de nyilván ez sem egy olajozott gépezet még, hogy úgy mondjam.
Ja, persze. Nyilván ez időbe telik, ezt mondom, mi is átéljük a férfi vonalon, de szerintem igen, mindenképpen az fontos, hogy nálatok a válogatottban a csapat magja, azt szerintem nagyon erős és összetartó. Most a játékosokról beszélek. És emiatt szerintem bármilyen edzőt lesz odarakva, vagy volt odarakva, ez adja az egész karakterét a válogatottnak legalábbis. Gondolom Pécsen is biztos ezt már alakulgat ki, de én ezt a válogatottban látom inkább, hogy a csapat magja nagyon összetartó.
Igen, meg ugye, ha megnéztek, akkor tényleg az elmúlt években úgy nem sokat változott, tehát ugye nagyon sok újabb, ja, persze, nagyon nagy változások, olyan az nem volt, és nem is lehetett volna, mert tényleg olyan játékosok vannak, olyan kvalitásokkal, hogy abszolút ott a helyük, és ami szerintem amúgy tökre pozitív, hogy amúgy egy elég fiatal válogatottról beszélünk, tehát hogy relatíve ez a 97-89 nagyjából így ez a mag, akik még bőven 30 előtt vannak, szóval ilyen szempontból tökre. Én nagyon optimista vagyok attól függetlenül, hogy most ebben a ciklusban kijutunk, vagy nem jutunk ki, ugye ez már sajnos több mindenem múlik, de egy kicsit, hogyha hosszú távba gondolkozunk, én tényleg úgy gondolom, hogy sok potenciál van ebben a válogatottban, és akár az is elképzelhető lehet, hogy nem jutunk ki erre a szerbére, de a következő évben a világbajnokságon meg ott leszünk, ami meg egy tök érdekes felállás, de hát, hogy mondjam, ilyen a sport, ilyen a női sport, vannak fentek és lentek, szóval...
Meg amikor ugye sajnos az Ágit sikerült behívnunk az olimpiai ablak után, és vele beszélgettünk erről, és ő is ugyanezt mondta, hogy nagyon fiatalok vagyunk még, és úgyhogy az is lehet, hogy még az olimpián is ugyanez a mag még esetleg. Még lehet egy esélye oda is kijutni, még a követ 4 év múlva még ugyanúgy együtt lesznek, úgyhogy bízunk benne.
Csak a Szándor ezt újjáépül.
Úgyhogy, igen.
Én is ezt akartam mondani, hogy együtt mentetek át már évek óta nagyon sok dolgon, meg ezt, hogy a tavalyi februári kudarc után együtt vagytok, csináljátok, tehát ez is szerintem hozzátesz, hogy egy következő ilyen kihíváson már tényleg ott túl tudtok lendülni.
Persze, egy ilyen kis traumacsoport alakult ki, tehát intézzük.
Ja, hát ez ilyen sajnos, ilyen a sport, így kell szeretni ezeket is, meg a jó időket is, meg a rosszakat is.
Persze, meg egyébként én tényleg vallom azt, hogy nagyon jók a sikerek, meg amúgy ezért is csináljuk, de amikor vannak ilyen kis lentek, meg nagyobb lentek, ilyenkor ebből tanulsz a legtöbbet, meg ilyenkor fejlődsz a legtöbbet. Tehát az önreflexió az úgyis ilyenkor a legnagyobb, ilyenkor vizsgálod át, hogy mi az, amit jobban csinálhattál volna, meg tudjátok, erre emlékszel. Tehát ezek azok, amik olyan mély nyomot hagynak, hogy soha többé nem akarod átélni, és akkor inkább még egyszer lemész a kondiba, inkább még egy kört rádobsz, de nem akarok még egyszer egy ponttal lemaradni az olimpiáról. Tehát,
visszaadja az élet, ez persze. Visszaadja az élet. Jó, hát amit még szerintem írtunk, meg erről nagyon sokat lehet beszélni, ez a MEF kezdeményezés, amiről mindenképp szerettünk volna, mert nekünk is van úgymond egy ilyen célunk ezzel az egész, neked elmondom valamit csinálunk, hogy élsportolóknak, sportolóknak segítsünk abba, hogy építsék az életüket, mind addig, amíg kosaraznak, más sportolnak, és utána is, hogy hogyan lehet egyről a kettőre lépni. És ez nyáron volt most, ami részt vettetek a Ninával, ugye? Ez a Szrágyáron kezdeményezése.
Igen, ez egy... Tehát a rövidítés, ez a MIFES rövidítése a Magyar Élsportolók Érdekvédelmi Fóruma. Ugye az alapítás az Áram nevéhez fűződik, illetve a menedzsere Gábor, akik kitalálták ezt az egészet, és lényegében igen, ez lenne a célja, hogy a neve is mondja, hogy az élsportolók képviselete, pártfogalása lenne a cél. Ugye ez egy nagyon, nagyon szerteágazó kérdés, és nagyon sok szempontból lehet megközelíteni, és próbál ez a szervezet tényleg mindent lefedni. Tehát itt most a biztosításokon keresztül az, hogy egy szerződés hogyan lehetne a legkorrektebben megírni. Minden olyan dolog, amiben a sportolót kell képviselni, akár a szövetség, akár a klubjával szemben, azt próbálja lefedni ez a szervezet, és nem úgy kell elképzelni, hogy itt most ilyen asztalra verős dologról van szó, egy ilyen agresszív természetű téma, hanem tényleg egy olyan, ahol azt gondolják, hogy ha a sportoló jól érzi magát egy rendszerben, akkor tudja a legtöbbet kihozni magából, és a legtöbbet adni egy szövetségnek, egy klubnak, és a legjobb eredményeket szállítani. És ugye vannak különböző ilyen flagship projektek a szervezeten belül, és akkor ennek az egyik része az például ugye a továbbtanulás lenne, vagy a kettős karrier, ami szerintem egy nagyon fontos téma így az élsportolók életében. És most itt nem, tehát hogy tudom, hogy ez nagyon sokszor elhangzik, hogy kell másra is gondolni, és nem, szerintem egy kicsit így más szempontból van megközelítve így a szervezet által. Arról van szó, hogy egyszerűen szerintem az élsportolóknak olyan jó kvalitásai vannak, olyan jó kvalitásokkal rendelkeznek, amivel nagyon sok ember a civil életben sosem tudna, vagy így így munkavállalóként. Tehát, hogy aki egy élsportolói pályát végigvitt, annak olyan soft skill-jai vannak, ami a munkaerőpiacon óriási kincs. És ugye ez párosul az még, hogy itt most egy élsportolói karrier alatt van időd megtalálni azt, hogy te miben vagy jó, mit szeretnél csinálni, miért szeretnél kezdeni hosszú távon. És szerintem ez egy olyan jó kombináció, amiből annyira sokat lehetne kihozni, csak ugye ez nincsen annyira hangoztatva, és nincsen annyi energia abba fektetve, hogy kitalálja valaki, hogy milyen szeretne kezdeni, és most itt nem arról van szó. Tehát, hogy én például nagyon sok energiát örök a tanulásba, de itt nem feltétlenül arról van szó, hogy mindenkinek menni egyetemre, sőt, a sport mellett annyi mindent lehet csinálni, ami önmagad képzése, fejlesztése, hogy megtud, hogy te miben vagy jó. Legyen az akár csak egy vállalkozásnak a felfuttatása, tehát, hogy itt nagyon sok mindenre lehet gondolni, és az a lényeg, hogy ez a szervezet ez ebben szeretne segíteni, hogy például kialakítottak egy ilyen önismereti részt a duális karrier topik előtt, ahol te megismerheted élsportolóként, hogy miben vagy jó, segítenek utána a karrier tanácsadásban, de van pénzügyi tudatossággal is szó benne, ugye a biztosításokkal is tudnak foglalkozni és tanácsadással, és az egésznek az a szépsége szerintem, hogy az egész így önkéntes alapon működik, szóval én is úgy kerültem oda a szervezethez, hogy én jelentkeztem, hogy szeretnék segíteni, hozzám közel áll a duális karrier téma, viszonylag hiteles is tudok lenni benne. A Ninát is az egész úgy ragadta meg, hogy ő is szeretne segíteni, és akkor így kötöttünk lényegében a Business Festen, ahol egy pódiumbeszélgetés során próbáltunk ezekre a topikokra rávilágítani. Fú, tényleg órákat tudnék most beszélni az egészről, de nagyjából ez a lényege, hogy így a sportunknak a kezét akarja fogni ez a szervezet, és itt az évek során minél nagyobbra nőni. Úgyhogy ennyi.
És ugye akkor így a nagykövetei vagytok ennek, vagy ezt hogy kell elképzelni, hogy rajtatok keresztül jutnak el a sportolókhoz, vagy ez hogy néz ki ez a rész a gyakorlatban?
Igazából a népszerűsítésben segítünk elsősorban, ugye hiteles forrásként, ne csak szegény áron népszerűsítse ezt az egészet, mi próbálunk még így sportolóként így becsatlakozni, hogy mi is így a releváns tapasztalatainkat kicsit így meg tudjuk ismertetni az emberekkel, úgyhogy nagyjából így kerültünk mi a képbe.
És mik ha szabad kérdeznem, mik a releváns tapasztalatok? Mondj egy releváns tapasztalatot, amit így mondjuk az élsportoló életedbe észrevettél, hogy hiányosság. Most ez lehet a biztosítás, lehet ezek közül dolgozunk, most felsoroltál. Szerinted mi az, ami neked mondjuk valami nagyon közel áll a szíved? Tehát mondtad, hogy például te tanulni nagyon szeretsz, vagy nagyon szeretnél?
Hát, már van két diplomám, most a PhD-t sem, tehát hogy igazából így a szabadidőmet ebbe ölöm.
Igen. A tanulásba?
Igen.
És mit tanulsz? Hát miből van diplomád, és mit tanulsz, ha szabad kérdezni?
Alapszakon nemzetközi kapcsolatok, mesterszakon meg egy ilyen nemzetközi közgazdász diplomám van, és most is egy ilyen közgazdász doktori iskolában vagyok, ahol sportos témában végzek kutatásokat, és abból írnám majd a doktori disszertációt. De, nagyjából így.
És szeretnél majd akkor, gondolom, nem csak jó idődbe, vagy jó kedvebe csinál ezt az egészet, hanem szeretnél majd ebbe elhelyezkedni egy szép napon?
Most a kutatásra gondolsz?
Hát ebben a nemzetközi kapcsolatokon belül valami ilyesmi pozícióba képzeld el magad a jövőbe, vagy pedig miért ebbe ezt az irányt vetted?
Nekem alapból egy ilyen sportdiplomácia irányvonal, ami tetszene, úgyhogy igen, ezért is. Igazából nekem az az ilyen megközelítésem ezzel az egészen, hogy mivel leszek majd nagyjából mondjuk 30 éves, mikor kilépek a munkaerőpiacra, ugye ott van egy elég nagy hátrány azokkal szemben, akik ugye már, nem tudom, egyetem után elkezdtek dolgozni, és lényegében az a megközelítésem, hogy legalább akkor a tanulás részében ne legyen hiányérzet, és ott, amit össze tudok egyeztetni ugye a kosárlabdával, az ugye az egyetem, és hogy legalább ebből a részből a lehető legtöbbet kihozzam, ami kosárlabdázok, és akkor utána megjöhet a civil élet majd egyszer.
Igen, ez igaz, hogy amire csomóan nem gondolnak egyébként, hogy sportoló vagy, szépen sportolok, és akkor az oké, addig eljut az ember, hogy jó, csinálnom kell majd utána valamit, mert nekem csak 10-15 év ez a karrier, amiből tudok pénzt keresni. Viszont arra nem gondolnak, hogy amikor majd csinálni kell valamit, akkor neked az emberek, akik veled egy idősek, azok már 15 éve dolgoznak vagy 10 éve dolgoznak egy bizonyos téren, és már van tapasztalatuk benne. Te pedig, mintha egy éppen egyetemről kijövő kisdiák lennél, tehát olyan kategóriában, amikor tapasztalatról beszélünk. Viszont amit ugyanúgy említettél, hogy van nagyon sok dolog, amit a sport megtanít nekünk, sportolóknak, ami nem feltétlen arról szól, hogy a narancssárga labdát bele kell dobni a narancssárga gyűrűbe. És pont a napokban, vagy múlt héten egy volt csapattársa megkért engem, hogy egy ajánló levelet írjak neki. Én megmondom, mit tudok én ajánló levelet írni? És akkor írtam a levelet, hogy mit tudom én, ilyen, meg ilyen, meg ilyen csávó, én ismerjük egymást, stb. És akkor ugyanebben mentem bele, hogy miben jó egy profi sportoló, hogy kell beosztani az idődet, fegyelem, vannak ilyen dolgok, nyilván alázatosság, amik kialakulnak benned, mert napról napra, minden nap az a munkád, hogy valaki ellen versenyez például. És ez csomó emberben nincs ilyen erősen meg. Úgyhogy vannak dolgok, amikben előnyünk van szerintem, viszont igen, ez amit mondasz, ez tényleg, hogy igazából nagyon tapasztalatod nem lesz semmiben, amikor kijössz a kosárlabdából, és ez valami, amire jó gondolni minél előbb, hogy ezeket a lépéseket meg kell tenni, mielőtt éppen befejezed a karrieredet.
Meg az se felejtsd azért, hogy ott olyan kapcsolataid lesznek egy karrier alatt, olyan nemzetközi kapcsolataid, ami akár mindkettőtök esetét vehetjük, hogy abból már nagyon komolyan ki lehet indulni. Tehát ők bíznak benned, egy olyan körbe mozogsz, ahonnan utána el lehet indulni, akár tapasztalat nélkül is. Szerintem ez szintén azért fontos előny.
Persze.
Ja, meg ahány játékos, annyi sztori igazából a civil életben. Igazából csak az a fontos szerintem, hogy így gondolkozz arra, hogy így mit szeretnél csinálni. Tehát, hogy mentálisan is annyira jót tesz, hogyha tudod, hogy neked ezután, az exit után pontosan mi a terved, vagy hogy nagyjából merre szeretnél elindulni, és tök nagy nyomást tud a másik esetben tenni rá, és akár a karrieredre, akár a teljesítményedre az, hogyha neked fogalmad sincs, hogy jó, most már nem tudom, pár év múlva itt a vége, vagy érzem a testemen, hogy már nem lehet tovább, és a többi, és a többi, és hogyha nincs egy ötlet, vagy egy irányvonal, amerre el szeretnél indulni, akkor szerintem az mentálisan nagyon, nagyon megterhelő tud lenni, és ugye az is egy jelenség az élsport utáni depresszió, amikor kilépsz ebből az egész közeljúból, hát a társadalom által egy viszonylag magas helyre pozícionált ember vagy, és nem tudom, több ezre kellett játszol hetente, van egy ilyen kiváltságos pozíciód élsportolóként, és akkor ebből beesel egy irodába mondjuk, vagy keresed magad még egy-két éven keresztül, tehát hogy ezeket így meglépni mentálisan, meg felkészülni, szerintem elképesztően fontos.
Igen, igen, igen. És szerintem nehéz is ez nagyon, és nekem például ezt is beszéltük egy pár epizóddal ezelőtt, hogy nekem ez az egyik ilyen, nem is az, hogy mit fogok csinálni, hogy lesz, biztos, hogy lesz valami munkám, tehát valamit fogunk csinálni, mint te is, meg én is, csak hogy képes leszek-e én legalábbis azt a fajta tehát ki fogja tölteni az életemet úgy, az a következő karrier, az a következő munka, az a következő hivatás, mint amit a mostani, ahogy kitölti azt, ezt a fajta, amit te is mondtál, hogy a társadalom által azért magas pozícióba vagyunk helyezve, és eléggé adrenalindús életet élünk így, hogy kifutunk több ezer ember elé heti egy-két alkalommal, úgyhogy ezt ehelyett találni valamit, az még oké, de ehelyett találni valamit, ami ugyanennyire, vagy még akár jobban, ahogy mondtam, kitölti az életedet, az, az a nehéz szerintem. Úgyhogy szerintem nagyon, nagyon jó, amit csináltok, és mondom, mindent bele, meg hogyha bármi segítség kell, akkor berakjuk majd a linkeket, meg amit csak szeretnétek ebbe az epizódba, aztán...
Köszönjük szépen, hát reméljük, hogy kinövi magát a szervezet, de tényleg itt azért sportolók a lényeg, hogy ők egy kicsit irányzatást találjanak.
Persze.
És így hogy látod amúgy, hogy Magyarországon mi a legnagyobb hiányosság? Amire így a legjobban felhívod a figyelmet, akár egy klubcsapatnak, a játékosaival szemben, vagy egy játékosnak, hogy mire figyeljen, szóval hol vagyunk a így legjobban lemaradva?
Egyébként nagyon nehéz erre így válaszolni, mert szerintem sportág válogatja, hogy milyen problémák vannak. Tehát, hogy van, ahol strukturális, van, ahol tényleg pénzügyi, amivel nyilván nagyon nehéz mit kezdeni, valahol inkább csak a klub és a szövetség kapcsolata, ami probléma. Szóval itt univerzálisan nehéz megfogalmazni bármit. Én mondom, nekem ez a veszélyparipám, ez a tranzíciója a két karrier között. De nem tudom, mert például Spanyolországban úgy tudom, hogy ennek a sportolói érdekképviseletnek például van egy fajta hagyomány, tehát vannak országok, ahol ez tök jól működik, és így kicsit kézbe jár, nem tudom, hogy mennyire vagy képbe, vagy Gyuri, hogy...
Van egy szervezet, igen, akihez lehet fordulni különböző dolgokért, segítségekért. Tavaly emlékszek, volt egy meetingünk, és eljöttek, mondták például, hogyha valaki külföld és spanyol szeretne tanulni, akkor vannak erre is megoldások, amik be tudnak segíteni, meg stb. Más dolgok, és nyilván iskolák, stb. Úgyhogy volt ilyen. Most az, hogy én használom, vagy nem, az más kérdés.
Nem kell már. Hát, ja, szóval én tényleg erre visszatérve van nagyon sok teendő, meg nagyon sok olyan dolog, de ugye itt most ott kezdődik az egész szervezetnek a munkája, hogy először a sportolókat szeretnénk, hogy jöjjenek hozzánk, és elmondják, hogy nekik mi a probléma. Tehát itt lehet kérdéveket kitölteni a honlapon, és ott jelezni, hogy mik a különböző issue-k, és akkor ennek mentén lehet ugye felhúzni a különböző dolgokat. Ugye ezek a kis oktatóanyagok, amik vannak egyelőre, most éppen tesztelem például a pénzügyi tudatosságos részt. Például az is egy ilyen, az egy tök jó topik, hogy amikor így az eredbe hullik, nem tudom, 20-21 évesen egy nagyobb összeg, akkor azzal, hogy hogyan bász, mit kezdesz vele. Szóval, ja, érdekes, és tényleg itt nagyon, nagyon hosszan lehetne ezt ecsetelni, de egy fontos dolog, ami egy kicsit gyerekcipőbe jár még.
Igen, mert ezért kell a játékosnak a nyitottsága is, hogy jöjjön fejtek, már nem akar, meg mondod neki, hogy ez csád, az csád, és ő nem akar igazából, az úgy megint nem működik, tehát itt a tudatosság az nagyon fontos.
Pontosan.
Így van. Jó, akkor mindenképpen ezt leberakjuk majd linkekbe különböző formákban, hogy minél többen csatlakozzatok ehhez a dologhoz, és tényleg én is adom a szavamat, hogy ez tényleg nagyon fontos egy sportolónak, meg én is átéltem már ennek a veszélyeit, vagy bennem is megfogalmazódott ez a kis fajta gondolat, hogy mit fogok csinálni, úgyhogy mindenképpen én is oda fogok figyelni rátok.
Köszönjük szépen!
Jó, hát szerintem így nagyjából ennyit gondoltunk. Nem tudom, hogy Gyuri vagy Ági, neked valami, ami kérdésed, hozzáfűzni valód van esetleg bármi.
Engem a három vacsora vendég érdekel csak amúgy is, úgyhogy ezzel meg vagyunk.
Csak azért jöttem.
Jó, akkor köszönjük még egyszer, hogy itt voltál, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. A nézőknek köszönjük, hogy itt voltatok, reméljük, hogy hozzáadtunk így a napotokhoz valamit. Iratkozzatok fel Facebookon, ugyanúgy megtaláltok minket TikTokon és Instagramon, Spotifyon, neked elmondom név alatt, és köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!